war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy.
I regard myself as a soldier, though a soldier of peace.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
It is complete independence that we want.
I would say to the House, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT.
Three.
Two.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
One.
Az emberiség mítosza a csimpánznál kezdődik, és az istenné válásnál lesz vége. Minden, ami a kettő között van, pedig történelem.
Történelem, csimpánz, isten. Történelem, csimpánz, isten. Történelem, csimpánz, isten.
Szókratész ugyanis azt mondja, hogy egy városállam szükségszerűen négy polgárból áll. És ezeken érti a takácsot, a földművest, a sarukészítőt és az építőmestert. Később azután, minthogy az még nem elég, hozzájuk veszi a kovácsot és a szükséges pásztorokat, majd még a nagy és kiskereskedőt. Mindezek már az alakulóban lévő városállamnak a lakosságához is hozzátartoznak. Mintha bizony az egész városállam az élethez szükséges javak kedvéért, nem pedig inkább az erkölcsileg szépnek a kedvéért jönne létre. S egyformán lenne szüksége sarukészítőre és földművesre. A harcos rendet azonban csak akkor adja melléjük, mikor a városállam már megnövekedett, és a szomszédok területéhez érvén háborús veszéllyel állnak szemben. Ez az idézet Arisztotelész Politika című filozófiai munkájának negyedik könyvéből való. A szaharai sivatag egy szélvihara vezetett el a hegyvidéki felfedezéshez, ami később az emberiség történetének egyik legfontosabb régészeti leletének bizonyult. 1991 nyarán egy szaharai vihar hatalmas mennyiségű port és homokot kavart fel, amit elszállított Észak-Afrikán keresztül, át a mediterrán tengeren, egészen Olaszországba. Aztán az erős szél akadályba ütközött és elakadt az Alpok hegyeiben. Az elszállított por és homok befeketítette a magasban lévő vastag hóréteget. Ez a 91-es nyár különösen melegnek bizonyult. A hóréteget befedő por pedig sötét színe miatt elnyelte ezeket az intenzív napsugarakat. Ebből fakadóan extrém mértékű olvadásnak indult az Alpok hava. A vastag hó és jégréteg alól pedig előkerült egy több mint 5000 éve élt ember. Mindenki kigondolhatja az általa ismert legkorábbi történelmi eseményt, amiről csak tudomása van. Ez az ember azelőtt élt, a prehisztorikus időben, az írás feltalálása előtt, a kerék feltalálása előtt. Ahhoz pedig, hogy felszínre kerüljön, az előbb körülírt különleges időjárásra volt szükség. Ahhoz pedig, hogy felfedezzék, érdekes véletlenek összejátszása kellett. Ha az 5-6 véletlen esemény közül bármelyik nem teljesül, akkor nem ismernénk ma a leletet, és sokkal kevesebbet tudnánk saját magunkról. De mit is tudhattunk meg egy prehisztorikus lelet kapcsán saját magunkról? Ez az esemény nem csupán a történelem előtti kor első ismert személyéről, hanem, mint az később kiderült, valami sokkal többről szól. És még Brad Pitthez is kapcsolódik a prehisztorikus holttest. Pontosabban mondva, a prehisztorikus holttesthez kapcsolódik Brad Pitt. De ne menjünk ennyire előre. Nézzük meg, mi az esemény helyszíne. Az Alpok, a világ egyik legikonikusabb hegyvonulata. Franciaország déli részén kezdődik, Svájcon keresztül halad, Olaszországon, Ausztrián át, majd még lehúzódik Kelet-Európában egészen Albániáig. A hegység körülbelül 200 ezer négyzetkilométert fed le. A felfedezést, amiről szó lesz, 3200 méteres magasságban találták meg. Ilyen magasságon általában 3 és 10 méter közötti hóréteg borítja a hegységet. Nem csoda tehát, hogy egy szaharai vihar és egy különlegesen meleg nyár kellett ahhoz, hogy kiolvadjon valami rég eltemetett történelem az Alpok vonulataiban. 1991. szeptemberében Helmut és Erika Simon, német házaspár, Dél-Tirol hegyeiben túrázott, ami az olasz-osztrák határon helyezkedik el. Dél-Tirolról azt érdemes tudni, hogy az első világháború előtt az osztrák-magyar monarchiához tartozott, ezen belül pedig nyilvánvalóan Ausztriához. A háború végén azonban olasz csapatok megszállták a tartományt. A háborút lezáró Saint-Germain-i békeszerződéssel pedig az olasz királysághoz csatolták. A tartomány déli részét olasz anyanyelvűek lakták, ellenben északi részén németül beszéltek, sőt az egyes keleti hegyi völgyekben ladin nyelven. 1922-től Mussolini vezetésével az olasz fasiszták hatalomra jutása után az új rezsim erőszakos olaszosítási törekvéseket indított el. A közhivatalokból kitiltották a német nyelv használatát. A német nyelvű oktatást hivatalosan megszüntették. A német újságokat pedig cenzúrázták. Ezen felül betelepítések történtek, hogy az etnikai arányokat az olaszok javára billentse. Később az Adolf Hitler és Benito Mussolini között létesült jó kapcsolatból kifolyólag a két diktátor megegyezett abban, hogy nem szeretnék, ha Dél-Tirol ugyanarra a sorsa jutna, mint a harmadik birodalom által annektált Ausztria. Ezért megállapodtak, hogy minden német polgár szabad lehetőséget kap arra, hogy feladja német kulturális identitását és maradjon a fasiszta olasz királyságban. Vagy, hogy megőrizze a német kulturális gyökereit, és a náci Németországba költözzön. Az eredmény az lett, hogy megosztottá váltak a dél-tiroli családok, és elszakadtak egymástól. A II. Világháború után, az osztrákok évtizedes tiltakozása után a két ország külügyminiszterei aláírták a Gruber de Gaspari egyezményt, amely deklarálta a térségben lévő német kisebbség számára a törvényhozói és végrehajtói autonómiát. Az olaszok azonban ezt a tartományt két évvel később egyesítették egy tisztán olasz nyelvű tartománnyal, amiben ezáltal oly mértékben megváltoztak az etnikai arányok, hogy az autonómiát biztosító egyezmény teljes mértékben az értelmét vesztette. Egy 2011-es felmérés szerint az itt élő lakosság 62%-a nevezi meg első számú nyelvének a németet. 23% beszél olaszul, főleg a két nagyváros környékén, és 4% beszéli a ladin nyelvet. Ez az etnikai konfliktus csak laza kapcsolatban áll a történettel. Mégis szükségesnek éreztem, hogy innen Magyarországról kicsit belelássunk ebbe. Ezen a területen indul tehát útjára a német házaspár Helmut és Erika 1991. szeptemberében, hogy meghódítsák az általuk kiszemelt hegyeket. A nyár ekkorra őszbe fordult, de továbbra is hegymászásra alkalmasnak bizonyult az idő. Ezért folytatták útjukat a választott 3600 méteres csúcs felé. A terv az volt, hogy egy nap alatt másszák meg a Similaun nevű hegycsúcsot, azonban az ösvények állapota ezt nem tette lehetővé nekik. Ezért, miután megtörtént a csúcstámadás, Helmut és Erika úgy döntöttek, hogy a hegytetői fogadóban megpihennek egy éjszakára. Itt Helmuték összeismerkedtek egy osztrák párral, akik egy másik hegymászásra invitálták őket. Elfogadták a meghívást, és a következő reggel mind a négyen elindultak megmászni a Final Peak nevű hegyet. A hegytetőn elbúcsúztak a párok egymástól, és különböző útvonalakon indultak le a hegytetőről. Helmuték az Ötszvölgyi Alpok felé vezető utat választották, hogy visszatérjenek szállásukra. De az útvonal részben járhatatlannak bizonyult az olvadó jég és hó miatt. Ahelyett azonban, hogy más útvonalat választottak volna, megkerülték az útjukba álló olvadásokat, és ekkor találta meg Helmut Simon a világ egyik legfontosabb archeológiai felfedezését. A német hegymászó először az útjukba eső törött üvegeket vette észre, amit a hanyag, nyári turisták hagytak hátra. Majd ahogy haladt tovább, megpillantott valamit, ami kilógott a hófötte tájból. Először erről is azt gondolta, hogy valami szemét lehet, amit a gondatlan turisták hagytak hátra. Pár pillanattal később azonban a házaspár észrevette, hogy mivel is állnak szemben. Egy emberi test volt, ami félig kilóg a hóból. A testet fekvő helyzetben találták, egy sziklára arccal lefelé rádőlve. A test kopasz volt, és úgy nézett ki, mintha össze lett volna zsugorodva. Amikor a német pár közelebb lépett a tetemhez, azt látták, mintha koponyáján valami komolyabb sérülés nyoma mutatkozna. Helmut és Erika a sokkoló felfedezés után visszatértek a hegyi szállásukhoz, ahol az esetről értesítették a gondnokot, aki pedig szólt erről az osztrák és az olasz hatóságoknak is. Az olasz rendőrség reagált gyorsabban, akik turista térképek alapján próbálták megállapítani, hogy Olaszország területén történt a felfedezés, vagy Ausztriáén. Ez fontos volt, mivel körülbelül pont a két ország határán fekszik a holttest. És nagyon nem mindegy, hogy melyik hatóság hatásköre alá tartozik az eset. Az olaszok azt állapították meg, hogy osztrák területen van a tetem, ezután pedig az osztrák rendőrség ugyanerre a következtetésre jutott. Másnap kísérletet tettek a holttest elszállítására, de még mindig deréktől lefelé jégbe volt fagyva, ezért elkezdték légkalapáccsal kiszabadítani őt. Egy óra légkalapálás után már sikerült a holttest medence csontját eltörni és bőrét felsérteni egy ponton, de égi szerencse folytán a légkalapácsból kifogyott a kraft. Így abba hagyták, még mielőtt sikerült volna tönkretenni a felfedezést. Ekkor tudta meg a helyi újságokból a környéken túrázó hegymászó, Reinhold Messner, hogy milyen felfedezés történt a hegyvonulaton. Akkoriban Messner volt a hegymászás Mozartja. Ő volt az egyetlen, aki a 8000 méternél magasabb hegyeket, szám szerint 14-et, mind meghódította már. Amikor Messner megvizsgálta a holttestet, ő volt az első, akinek szemet szúrt, hogy itt nem egy közönséges, eltévedt hegymászóról lehet szó. Furcsa nadrág és cipő volt a hullán, és Messner azt tippelte, hogy valahol 500 és 3000 éves körüli lehet a talált holttest. Ezt a vad gondolatát természetesen mindenki kinevette. Nem sokkal később azonban Konrad Spindlernek sikerült megvizsgálni a holttestet. Ő volt az első régész, aki kicsit részletesebben megnézte a holttestet, és észrevette a kezében lévő szokatlan kést. Spindler megerősítette Messner feltevését, és azt állapította meg, hogy a holttest több mint 5000 éve szorongathatja már kezében azt a kést. Ezek után még napokig nem sikerült kiszabadítani a jégből. Közben az eseménynek híre ment, és önkéntes kiszabadítók jelentek meg a helyszínen, de senki nem járt sikerrel. Aztán az Innsbrucki Egyetem egyik professzorának és egy osztrák rendőrnek közösen, kéziszerszámokkal sikerült kiszabadítaniuk a holttestet. Ezután egy fakoporsóba helyezve elszállították az Innsbrucki Egyetemre, hogy kivizsgálják. Ekkor tudták elvégezni az első vizsgálatot, ami után hamar megállapították, hogy itt nem csupán egy viharban eltévedt hegymászó fagyott a jégbe, hanem egy több ezer éves múmiáról van szó. Ezen a ponton az olasz és az osztrák hatóságok együttesen realizálták annak fontosságát, hogy melyik ország területén történt a felfedezés. Ezért az olaszok egyből vitába szálltak annak érdekében, hogy igenis Olaszországban találták a múmiát, az osztrákok pedig próbálták megvédeni az eredeti megállapodást. Mindkét ország látta a lehetőséget abban, hogy milyen jelentős, történelmi súlyú felfedezésről van szó, nem csekély turisztikai kilátásokkal. Október elejé vizsgálatok bebizonyították, hogy az eredeti megállapítással szemben Olaszország területén találták meg a holttestet. Mindösszesen 92 méterre a hivatalos határtól. Ez igazolta ugyanaz olasz követelést, de a tetem már az osztrák egyetem tulajdonában volt. Úgy született kompromisszum, hogy a határ olasz oldalán lévő Dél-Tirol lett a tulajdonos, viszont egyelőre Innsbruckban maradt a test, hogy tanulmányozhassák. A szénizotópos kor meghatározás azt bizonyította be, hogy a test, amit felfedeztek, 5300 éves. Ez a valaha talált legrégebbi épségben fellelt emberi maradvány. Általában csak csontvázak maradnak ránk, de ez a holttest a fagyás következtében mumifikálódott. A jégbefagyás megőrizte az évezredek alatt. Teljesen intakt maradt a keze, lába, bőre, belső szervei és még a szemgolyója is. A kutatók öcinek kezdték el hívni a múmiát, mivel az öcvölgyi Alpokban találták meg, mások pedig csak simán jégembernek nevezték. De öciben nem csak maga az épségben maradt test az érdekes, hanem a nála talált tárgyak is. Ezek évekig kutatások anyagát szolgáltatták ettől kezdve. Röntgenfelvételek, CT-vizsgálatok, szénizotópos kormeghatározás, DNS analízisek, és így tovább. Így néz ki a történelem, ha nincsenek írásos források. Ezekből kell minél többet megtudni. És mit lehet megtudni ezek alapján? Meglepően sok mindent. A jégember lehetőséget ad nekünk, modern embereknek, hogy belenézzünk az emberi régmúltba. Megismerhetjük a késő kőkori embert, aki még nem államban élt, nem volt királya, hanem valami ősihez tartozott még. Mit is jelent az, hogy Öci 5300 éve élt? Képzelje el mindenki, hogy mikor élt Julius Cézár. Az időszámításunk előtti első században. Jó régen volt. Jézus Krisztus születése előtt 100 évvel született Cézár. A jégbefagyott ember Cézár születése előtt élt 3100 évvel. Tehát mi, a 21. században közelebb állunk időben Julius Cézárhoz, mint Öci állt. De ha egy nagy ugrást teszünk az időben visszafelé Egyiptomba, a piramisok építésének idejére, akkor azt láthatjuk, hogy Öci még a gízai piramisok megépítése előtt élt 800 évvel. De mehetünk még messzebb az időben, mert az első Stonehenge megépítése előtt élt Öci 100 évvel. Messze kell belenéznünk a történelmi távcsövünkbe, hogy láthassuk Öci korát. De ennyi év távlatából hogyan maradhatott fenn Öci teste? Halála után Öcit nagy valószínűséggel hamar betakarhatta egy hóréteg. Minden bizonnyal az állatok ezért nem találhattak rá. A holttestét betakaró hóréteg pedig a mínuszok hatására gyorsan megfagyott. Ehhez már kellett némi szerencse. Másik szerencsés véletlen, hogy Öci pontosan két kőszikla között halt meg. Ezért az évezredek során ránehezedő jégtömeg nem tudta agyonnyomni a testet, és a jégréteg nem is mozgatta le a hegyről, mivel a két kőszikla megtartotta a helyén. Ha 15-20 méterrel arrébb hal meg Öci, vagy nem akkor, amikor leesik a friss hó, akkor nem maradt volna meg a teste. Szóval régészeti szempontból pontosan a megfelelő helyen, pontosan a megfelelő időben halt meg. Nézzük meg egymás után alaposan, hogy így, írásos emlékek nélkül. Mi az, amit pusztán a tudományos vizsgálatok alapján meg lehetett tudni Öciről? Először a fizikai attribútumait érdemes megvizsgálni. Bomlásnak semmi nyoma a testen, mivel gyakorlatilag hibernálva volt több ezer éven keresztül. A tudósok azt mondják, hogy az 5000 év alatt többször is kiolvadhatott, de minden egyes alkalommal rövid időn belül visszafagyott. Nem lehetett túl sokáig megolvadt állapotában. A ránehezedő több tonnás jégréteg összenyomta kicsit a testet, ami ezáltal tűnik úgy, mintha össze lenne zsugorodva, viszont nem érte igazából semmi komoly károsodás. A kiszabadítása során tett légkalapáló művelet hasonló volumenű károkat tett benne, mint az 5 évezred körülményei. Mint említettem, bőre, húsa, körmei, szemgolyója épp. Csak megfagytak és kiszáradtak, a jég és a hegyi levegő miatt. A kiolvasztások során fennáll az a kockázat, hogy a kutatók által valamilyen nem kívánatos baktérium kerül a holttestre, ami károsíthatja a leletet. Erre nagyon oda kellett figyelniük, hogy az eredeti információkat ki tudják nyerni a feltárás során. Illetve annak a veszélye is fennállt, hogy idegen életformák lehetnek Öci testében még hibernált állapotban, amik a kiolvadás hatására aktivizálódhatnak. Aki látta a Dolog című filmet, az tudja, miről beszélek. Na de, milyen fizikai megjelenéssel rendelkezhetett Öci? A tudósok megállapították, hogy az ősember 160 cm magas lehetett, ami ma kicsit alacsonynak számítana, de akkor teljesen átlagos testmagasságnak volt ez mondható. Körülbelül 46 éves lehetett, ehhez pedig 50, maximum 55 kilós testsúly párosult. Erős lábai voltak, amiket minden bizonnyal nagyon sokat használt. Sportos testalkatú volt, életmódjából adódóan pedig semmi zsírfelesleg nem volt a testén. Nem sok elhízott ember élhetett a történelem előtti időkben, amikor még nem is létezett a felhalmozás és a fölösleg fogalma. Tudjuk, hogy nullás volt a vércsoportja. Haja barna színű volt, szeme szintén barna, és valószínűleg szakállat is hordott. Egy széles körű DNS vizsgálat által megtudtuk azt is, hogy pontosan honnan származik Ötzi. A DNS mintáját összehasonlították a Föld számos egyéb pontjáról vett mintákkal, és arra jutottak, hogy leszármazottai a mediterrán szigetvilágról erednek. Korzikáról és Szardiniáról. Tehát délebről származik Ötzi, mint ahol rátaláltak. Első körben nagy általánosságban ennyit lehet mondani a külső jegyeiről. Haladjunk tovább a kutatásokban. Milyen testi rendellenességeket, elváltozásokat, betegségeket vettek észre rajta a kutatók? A koponyáján volt egy zúzódásnyom, ami természetesnek tűnt, mivel egy sziklára hajolva találtak rá. Azt biztosan lehet tudni, hogy egyszer az életében eltörött az orra, de ennek nincs köze a halálához. Jóval azelőtt történt még. Azt is lehet tudni, hogy el voltak törve a bordái mindkét oldalon Ötzinek. A bal oldalon a bordák régi sérülések nyomait mutatják, amik már begyógyultak. A jobb oldalán viszont friss sérülések voltak. Később szót ejtek arról, hogy hol szerezhette ezeket. A neolitikus ember testén mindenhol izületi gyulladás jelei voltak. Csípőjén, nyakán és végtagjai is fájhattak ettől. A fogairól azt lehet mondani, hogy nem volt egyetlen lyukas foga sem, de leharcoltak voltak. A hátsó őrlőfogai romlásnak indultak, mivel sok kemény gabonát fogyaszthatott, ami rendesen elhasználta a fogakat. Íny betegsége volt, és néhány törött foga is, mivel valószínűleg sokat használta őket szerszámkészítés során is. A fogazat alapján először azt állapították meg a tudósok, hogy növényi alapú étrendje volt. Aztán a hajszálai alapján azt állapították meg, hogy az abban található értékek hasonlóak egy modern vegetáriánuséhoz. Később viszont gyomra tartalmának elemzése után világossá vált, hogy mindenevő volt. Ötzinek fekete lerakódások voltak a tüdejében, mivel sokat ült nyílt láng körül. Ezen felül rezet és arzén találtak a szervezetében, ami arra utal, hogy köze lehetett fémek megmunkálásához. CT felvételeken látni lehetett, hogy Ötzi agya összezsugorodott az évezredek alatt. Körülbelül narancs nagyságúra. Az artériáin ugyanolyan elmeszesedések voltak, mint egy mai átlagos 45 év körüli embernek. Zsíros lerakódásai voltak az erekben, főleg az aortáján. Ezek alapján Ötzi érrendszere ugyanolyan, mint egy ma élő középkorú emberi, de nincsen is ezen semmi meglepő. Ötzinek szinte ugyanolyan a genetikája, mint a mai embereknek. Vannak ugyan genetikai mutációk, amelyek megváltozhatnak ennyi idő alatt, de 5000 év alatt azért nincsenek szignifikáns változások. Albert Zink, aki Bolzánóban foglalkozott múmia kutatással, Ötzi medence csontjából kinyert DNS mintából újabb információt derített ki a neolitikus ember életéről. Pont egy ilyen mutálódott gént talált. Ez a gén azt mutatja, hogy Ötzi nem tudta a tejben lévő laktózfehérjét megemészteni, vagyis ma használatos kifejezéssel laktózérzékeny volt. Zink azt mondja erről, hogy jó eséllyel a kőkorszakban az emberek többsége laktózérzékeny lehetett. A földművelésre való átállás Európában körülbelül 5-10 ezer éve kezdődött el, ezután alakult át a tej megemésztése evolúciós előnnyé. Csecsemő korában mindenki meg tudja emészteni a tejet. A kőkorszakban is így volt ez. Azonban a csecsemőkor elhagyásával elveszhet ez a képesség. A földművelő életmóddal elkezdtek az emberek teheneket tartani és tejet inni. Így ma már az emberek 45%-ának szervezete hozzászokott a tejhez. Ez a gén a kőkorszak után a mezőgazdasággal kezdett el mutálódni. Mára az Alpok területén, ahol Ötzi élt, és Európában általában az emberek 85%-a képes megemészteni a tejet. Egy másik gén arra utal öcivel kapcsolatban, hogy szívbetegségre hajlamosságot örökölt, és érrendszeri rendellenességre is hajlamos géneket, amik amúgy sem voltak túl jó állapotban nála. A szív- és érrendszeri megbetegedések ma is akut problémát jelentenek. Ez a felfedezés meglepte a tudósokat, mivel eddig úgy gondolták, hogy a szívbetegségek a modern életmódból következnek, főként az étrendből és dohányzásból. A felfedezésük azonban rámutatott arra, hogy ez már sokkal korábban jelentkezhetett az embereknél. A legérdekesebb kimutatott betegsége öcinek pedig csak most következik. Az emberiség történetében ő az első feljegyzett ember, aki bizonyíthatóan Lyme-kóros volt. Ennek a betegségnek a tüneteiről a 20. század elejéről vannak már leírások, de igazából a század végére fogalmazták meg részletesen a betegséget, és nevezték el. Egy bizonyos baktériummal fertőzött kullancs terjesztheti ezt a betegséget, ami lázat, fejfájást, égető ízületi fájdalmat okoz. Hosszabb ideig fennálló betegség esetén pedig szövődményként szívritmus zavart okozó szívizomgyulladás is előfordulhat. Öci nem végzett kemény fizikai munkát, de ki volt téve a mindenféle környezeti hatásnak. Nyilvánvalóan komolyabb orvostudomány nélkül. Csupán primitív népi gyógyászati eszközeik voltak. Ezen a ponton tudnék visszacsatolni a vadászógyűjtögető életmód romantizálásához, amiről az előző részben már szó volt. Kétségtelenül szabad élet volt a nomádoké, de a szabadság mindig kevesebb biztonsággal jár. Mivel Öci egy átmeneti időszakban élt, ahol már nem teljes körű vadászó gyűjtögető életmódot folytattak, de még nem teljes értékű letelepedett földművelő életet, ezért nem tudták igazán kielvezni az előnyeit ezeknek az életmódoknak. Viszont kénytelenek voltak a hátrányaikat elszenvedni. A prehisztorikus jégemberre vonatkozóan egy teljes korképet meg tudunk állapítani, elképesztő részletességgel. Ennek tudatában pedig azt kell mondjuk, hogy alapjaiban Öcihez képest semmilyen lényeges dologban nem változott az ember azóta. Öci testén több mint 50 tetoválást találtak. Ezek nem olyan komplex, figuratív ábrák, amiket manapság divatból hordanak az emberek. De nem is a hovatartozást mutatja, mint egyes törzseknél volt szokás, vagy később a bűnözői körökben. Öci tetoválásai sokkal egyszerűbbek, többnyire vízszintes vonalak és pontok egymás utánjai. Brad Pittnek annyira megtetszett Öci története, hogy a bal alkarjára felvarratta Öci sziluettjét. Ami megtetszhetett Brad Pittnek a történetben, az pedig igazából csak most kezdődik. A tetoválások tehát nem esztétikai céllal lettek felvarva, mint a hollywoodi színésznek, mivel mindegyik tetoválás olyan helyen volt Öcin, amit ruhája eltakart. Elemzések során azt vették észre, hogy a tetoválások azon a pontjain találhatóak meg Öci testének, ahol valamilyen fizikai betegsége volt, ahol fájdalom gyötörte. A csípőjén, a bokájánál, a vádlián, a térdénél. Vagyis, ahol ízületi gyulladásai voltak. Tűszúrások által korommal lettek elkészítve ezek a tetoválások, és azt lehet észrevenni rajtuk, hogy újra és újra meglettek csinálva a testen, ugyanott, terapeutikus, fájdalomenyhítő célzattal. Amikor egy akupunktúra szakértő megnézte a testet, azt látta, hogy pontosan azokon a pontokon lettek a tűszúrások elvégezve, amik akupunkturális pontoknak számítanak a testen. Ez megint egy meglepetést jelentett, mivel eddig úgy tudtuk, hogy Kínából terjedt el az akupunktúra 1-2000 évvel később. De ezek ismeretében lehetséges, hogy egyszerre, egymástól függetlenül több helyen is felbukkant. Térjünk rá arra, hogy milyen ruházatot viselt Öci, és miket találtak nála a halála pillanatában. Haladjunk alulról felfelé. Öci egy nagyon különleges cipőt hordott, ami kétféle bőrből volt összevarva, szarvas és medvebőrt használva. Az egyik bőrriteg adta a cipő belsejét, a másik pedig a külsejét, ami különböző zsinegekkel volt átszőve. A két réteg közötti rész pedig fűvel volt kitömve. A fű cserélhető volt a cipőben. Ez adta jó szigetelést a hidegben, és ez tartotta szárazon viselője lábfejét. Nagyon fejlett technika ez a neolitikus korhoz viszonyítva. De láthatunk ennél még sokkal komolyabb innovációt is. Alapruházatát tekintve azt lehet mondani, hogy köpenyt hordott és nadrágot. Ezek a ruhadarabok a legrégebbről fellelhető ember által készített ruhák. Háziasított kecskebőréből készültek, amik eléggé viseletesek voltak már, bár ezt öci minden tulajdonára el lehet mondani. Kétféle varrás technika is megfigyelhető ezeken a ruhákon. Az egyik egy nagyon alapos, szép varrás, amellyel elkészült a ruha. Aztán látható rajta egy sokkal szabálytalanabb, rosszabb technikájú varrás, amivel az elhasznált ruhát feljavították. Ez jól láthatóan két különböző ember keze által elkészített varrás volt. A feje tetején medvebőrsapkát hordott öci, ami azt mutatja, hogy medvére is vadásztak a régióban. A kérdés, hogy milyen eszközökkel tették ezt? Mit találtak öcinél? Meglepően sok mindent. Az is érdekes, hogy miért hordott magával ennyi mindent. A felszerelését kezdjük ott, hogy volt nála több kezdetleges szállítóeszköz is. Volt nála egyrészt egy hátizsák, másrészt pedig egy börtok, amit az övén hordott. Ma lehet, hogy azt mondanánk erre, hogy hasitasi, amit én mindig egy primitív tárgynak tartottam, de nem tudtam, hogy ennyire az. Ebben a börtokban volt nála egy varrókészletnek látszó eszköz, amivel az elszakadt ruhákat javította, és arra következtethetünk, ő maga lehetett a viseletes ruhái reparálója. A börtokban találtak még juharlevélbe csomagolt parazsat és kovaköveket. Ezek nyilvánvalóan tűzgyújtásra szolgáltak, hogy bárhol meg tudjon pihenni, tudjon melegedni és ételt készíteni magának. Volt nála még egy kis erszényben két penge és egy penge élesítésre alkalmas eszköz is, ami hársfából és szarvasagancsból készült. Találtak nála ehető bogyókat, amiket összegyűjtött korábban, és többféle gombát is. Az egyik az a bükfa tapló nevű gomba, amit a japán ainuk szertartásosan használtak, a rossz szellemek elűzésére. A lapföldi sémik is hasonló rituálékban alkalmazták, öci viszont minden bizonnyal csak tűzgyújtásra. Nem ismeretes ugyanis, hogy tartottak volna bármiféle vallásos rituálét, a gomba gyúlékony természetét viszont ismerhették. A másik gombafajta, ami nála volt, az a nyírfatapló. A nyírfataplót a szibériai sámánok használták elsősorban spirituális és gyógyító hatása miatt. Ez egy természetes antibiotikum. Öci első segélyként használhatta a nem várt sérülések esetén. Volt a hátizsákjában még egy háló, amit madarak elkapására használhatott, és itt el is érkeztünk a fegyverekhez. A legszembetűnőbb fegyver, amit találtak öcinél, az a kőből készült kés, mivel ezt a kezében találták meg, amit több mint 5000 éven keresztül megfagyva szorongatott. Ha pontosak akarunk lenni, akkor nem is késnek neveznénk ezt a tárgyat. Sokkal inkább illik rá a tör megnevezés, mivel egy kisebb pattintott kőből készült, aminek pengéje körülbelül 5 centis volt. Ezt a mindennapokban az övén hordta. Teljesen hétköznapi fegyvernek mondható. Jó eséllyel bárkinek lehetett az oldalán ilyen tör a neolitikus korban. Ami már ennél egy fokkal érdekesebb, az a nála talált íj és nyílvesszőkészlet volt. Először azt gondolták az íjról, hogy sétabot, mivel törött volt az egyik felén, és még öci nem készült el a megjavításával. Az íj maga körülbelül 170 cm hosszú volt, tehát nagyobb, mint maga a tulajdonosa, és tiszafából készült. Ebben az időben Európában ez volt a legjobb minőségű fa. Ritkának számított, és többnyire nagy magasságban volt fellelhető. Később, a 16. században annyira nagy igény volt a tiszafára, amiből az angol longbowt készítették, hogy bekerült a veszélyeztetett fák közé. Öci tegezében 14 nyílvesszőt találtak meg. A nyílhegyeket szarvas agancs végeiből készítette el öci, amit egy nyírfaféle nedvéből készített ragasztóval erősített a nyílvesszőre. Viszont itt jön a furcsaság. A 14 nyílvesszőből csupán 2 volt készen. A többi 12 darab félkész állapotban volt. Teljesen használhatatlanok voltak, mivel nem is volt még rájuk illesztve a nyílhegy. Ezeket valószínűleg útközben akarta befejezni öci, ez pedig arra utal, hogy nagy sietségben volt. Ha magával viszi a félkész fegyverét, az arra utal, hogy bajban lehetett, de ki elől menekülhetett Öci? Konrad Spindler, aki a kutatások egyik kulcsfigurája volt, első elmélete úgy szólt, hogy Öci fönt a hegyen, elkeseredettségében lefeküdt egy sziklára, elaludt és halára fagyott. A kutatók bizonyítékot találtak az Öci bal oldalán lévő bőr és a talaj kapcsolata között. Ezért gondolták, hogy ezen az oldalán fekve aludt el, és így érte a fagy halál. Majd amikor először megvizsgálták a felszerelést, ezt úgy módosította Spindler, hogy menekült valaki elől. A szabadban rekedt ezáltal, és így fagyott halálra a hegyen. Viszont később kiderült, hogy sokkal szövevényesebb a történet, mint a Spindler először gondolta. A legérdekesebb fegyver, amit Öcinél találtak, az egy részből készült szekerce. Ez hasonló, mint egy kisebb fejsze vagy balta, és ez a tárgy a történelem újragondolására ösztökélte a történészeket. Úgy tudták, hogy az alpesi kultúrákban nem ismerték a réz megmunkálását egészen időszámításunk előtt 2000-ig. Ez a részszekerce azonban segítette munkájukat, hogy kortörténetileg elhelyezzék az eseményeket. Körülbelül 5000 évvel ezelőtt ért véget a neolitikus kor, a kőkorszak utolsó része, és lépett át az emberiség a bronzkorba. A bronzkorban a réz volt az első fém, amit az ember megolvasztott, megformált és használt. Ezen a kortörténeti határvidéken élt Öci. Ma már ezt kőrészkornak is lehet nevezni, ez vált világossá felfedezés által. A szekerce nyele fából készült, bőrszíjjal lett átkötve, és részfej készült hozzá. Ez az egyetlen prehisztorikus szekerce, ami teljes egészében fennmaradt. Komoly technológiára volt már szükség ahhoz, hogy ezt el tudják készíteni. A műveletet egy sekély árokban végezték, ahol több embernek kellett összehangoltan dolgoznia. Az 1000 Celsius fokra hevített faszén alapú tűzzel és csövekkel kellett közben levegőt befújni. Világos, hogy ebben a munkában kerültek be Öci szervezetébe a káros réz és arzén maradványok. A réz szerszámok már egy újabb technológia, mint a pattintott kő, de ennek is megvan a hátránya. A rezet nem lehet olyan élesre fenni, mint a követ. Viszont sokkal tartósabb szerszám lesz belőle, így nem kell folyamatosan újat készíteni, mint az ezt megelőző korokban. Ritka tárgy lehetett ez Öci korában. Magas státuszról árulkodik a szekerce. Valószínűleg nem volt mindenkinek ilyen fegyvere. Kőtáblák rajzain is fennmaradtak emlékek erről a fajta fegyverről. Szóval azt lehet mondani, hogy Öci fontos ember lehetett. Összefoglalva, Öcinél volt tűzgyújtásra, varrásra, gyógyításra alkalmas felszerelés, és annyiféle fegyver, amennyit csak elbírt magával. Köztük olyan, ami nem is használható még. De miért volt nála ennyi felszerelés? Mi ellen kellett neki ennyire felkészülni? Konrad Spindler szerint veszélyben volt Öci, amiről részletesebben ezt nyilatkozta. Annak ellenére, hogy sikerült ennyi mindent összegyűjtenie, köztük új faanyagot az íjához és nyilvesszőihez, úgy tűnhet, mintha üldözné valaki. Teljes felszerelés nélkül ment a hegyre, ez pedig akkoriban is ugyanolyan veszélyes volt, mint manapság. Ezt bármelyik neolitikus hegymászó felismerte volna, úgy, ahogy minden modern hegymászó felismeri ma is. Úgy néz ki, hogy valaki vadászhatott rá. Ha félkész íjával, egy szekercével és egy apró tőrrel elindult a veszélyes hegyekbe, ahol medvék és egyéb ragadozók is voltak, a hegymászás kockázata mellett persze. Azt is lehet tudni, hogy a jobb oldalán lévő bordái töröttek voltak. Mondjuk az kérdéses, hogy a halála előtt közvetlenül szerezte ezt a sérülést, vagy utána. A rá nehezedő jégréteg alig ha lehetett a kiváltók, mert az összetörte volna mindkét oldali bordáját, viszont a későbbi kutatások nagyobb rálátást engednek a történetre. Abban azonban biztosak lehetünk, hogy nem egy általános sétára indult Öci, amiről aztán bebizonyosodott, hogy az utolsó sétája volt. A kutatások során további bizonyítékok engednek arra következtetni, hogy Öci a hegyszoroson keresztül menekült valaki elől. James Dixon, a Glasgow Egyetem professzora és munkatársai több ezer moha maradványt vizsgáltak meg, ami öci körül volt a hó által betemetve, vagy öciben volt eltemetve. 75 féle moha fajtát tudtak beazonosítani, ami közül ma már csak 23 féle él azon a területen. Az egyik, amit öci mellett találtak, a tőzeg moha. Ez a moha fajta lábterületről származhatott, valószínűleg Dél-Tirolból. Egyesek azt gondolják, ez lehetett öci otthona. Ezt a tőzeg mohát sebek kezelésére szokták használni az enyhe fertőtlenítő hatása miatt. Egy másik mohafélét találtak öci beleiben, ami jóval alacsonyabb területről származik. Öcit tengerszint fölött 3200 méterrel találták meg, ami körülbelül a fahatáron van. Ebben a magasságban már csak tűlevelű fák vannak. Ez a moha arra utal, hogy öci az alacsonyabban fekvő erdőkön halad keresztül. Ezek olyan 600 és 1200 méteres magasság között vannak, és innen sietett felfelé a hegyszorosba. Elgondolkodtató, hogy miért a legnehezebb útvonalat választotta öci a hegyszorosnál. De bizonyára menekülhetett valaki elől. Ez az útvonal pedig jó alkalmat adott neki arra, hogy elrejtőzzön. Öci emésztő rendszerében talált pollenek szintén alátámasztják az előbbi kutatásokat. Dél-Tirolban, az alsóbb erdőkben gyertyánfák vannak, magasabban pedig fenyőerdők. Az emésztő rendszerében talált pollenek pontosan megmutatják, hogy öci először felment a magas tűlevelű erdőkbe, majd lement a gyertyán erdővel borított területre, aztán megint felment, ezúttal még magasabbra, mint korábban. Pollenek akkor kerülhettek bele a szervezetébe, amikor vizet ivott a folyókból, a bélrendszerében pedig a rétegek mutatják a kronológiai sorrendet. Gyakorlatilag, ahogy a kutatók haladtak a belek rétegeiben, úgy rajzolódott ki a térkép öci utolsó napjairól. A bélrendszerében talált mohából és pollen maradványokból tudjuk tehát, hogy milyen magasan járt a hegyekben öci, és azt is tudjuk, hogy fölfelé haladt. Ezek alapján, továbbá a nála talált bogyókból és juharlevelekből pedig megállapítható, hogy valamikor késő tavasszal, kora nyár idején halt meg, minden bizonnyal júniusban. Tehát, mit tudhatunk teljes bizonyossággal a halálával kapcsolatban eddig? Azt, hogy öci fent járt a hegyekben valamiért, majd lement az alacsonyabb területekre, ahol eltörhetett a bordája, majd visszasietett még magasabbra a hegyekbe, ahol aztán halálra fagyott. 3200 méteren találták meg öcit. Ebben a magasságban már nincsenek falvak. Mit csinálhatott akkor ilyen magasságban? A kezdeti kutatások megadták mindezt az információt, amit eddig elmondtam. Évekkel később azonban sokkoló dolgok derültek ki öcivel kapcsolatban, ami egy eddig ismeretlen, új irányba vitte el a tudósokat. De ahhoz, hogy megtudjuk, hogyan halt meg öci, ismernünk kell azt is, hogy hogyan élt. Ezután pedig kiderült, mit csinált az utolsó 33 órájában. Sőt, még azt is tudjuk, hogy mit csinált az utolsó óráiban öci. Azt kell elképzelni, hogy a neolitikus kor végén az emberek faházakban éltek. Többnyire vadásztak, de elkezdődött már a földművelésre való áttérés is. Mi lehetett ebben az időszakban öci foglalkozása? Öt elmélet létezik, hogy mi lehetett öci munkája. Olyan sorrendben fogom taglalni az eshetőségeket, amilyen valószínűnek tartom őket. Kezdve a legkevésbé lehetséges opciótól a legvalószínűbbig. Az első azt mondja, hogy sámán volt. Rituális szertartásokat rendezett, és valamiféle vallási szerepet töltött be a közösségben. Erre utalnak a nála talált gombák, amik ugyan nem pszichedelikus hatásúak, de más népek használták hasonló célzattal. Azonban a gombán és a tűz használaton kívül csupán a romantikus történelem szemlélet mutat ebbe az irányba, semmi egyéb bizonyosság. Az, hogy ő egy sámán lett volna, nem túl valószínű magyarázat. A második elmélet az, hogy fémműves volt. A magas fejlettségi szintre utaló részszekerce erre utal. A szervezetében található arzén és rész pedig tisztán mutatta, hogy részt vett ennek a megmunkálásában. Vannak hipotézisek, melyek azt mondják, hogy ritka fémeket keresett olyan magasan a hegyekben. De bizonyítékok nincsenek arra, hogy ezeket gyártotta is, vagy hogy kereskedett volna velük. Szóval ez sem tűnik túl valószínű teóriának. A harmadik az, hogy földműves volt. Az biztos, hogy lehetett része földművelésben, de a kezei épsége és a teste fizikai állapota nem arra utal, mintha kemény fizikai munkát végzett volna életvitelszerűen. Dolgozhatott a földeken alkalomattán, az pedig biztos, hogy kapcsolatban állt földművesekkel. Az étrendje miatt, de erre is túl kevés adat mutatkozik. A legvalószínűbb az, hogy vadász vagy pásztor volt. Az biztos, hogy vadászott, mivel ebben az időben valamilyen mértékben és formában mindenki vadászott, de meglehetősen elhasználtak voltak a tárgyai, ami egy nem túl sikeres vadásszá tette volna őt. Pásztor lett volna? Ilyen magasságban nem voltak pásztorok. De a délebbi területeken könnyen lehet, hogy ebből élt. Spindler azt állította, hogy pásztor lehetett. De erre nem mutat elégséges bizonyíték, hogy ezt teljes magabiztossággal ki lehessen jelenteni. Arisztotelész gondolatával kezdtem a részt. Mivel úgy gondolom, nem csak az ókori Görögországra érvényesek ezek a sorok, hanem a prehisztorikus időkre is. Szókratész szerint egy városállam négyféle polgárból áll. Takács, földműves, sarukészítő és építőmester. Azt sejthetjük, hogy Ötzi mindegyik szakmához értett valamennyire. Aztán Szókratész azzal folytatja, hogy megjelentek a kovácsok, pásztorok, kereskedők és később a harcos rend képviselői is. Nos, ezekhez is mind kapcsolódott némileg Ötzi. Szóval az az észrevételem, hogy a vadászó gyűjtögető időkben az emberek érthettek kicsit mindenhez. Vadászatban, gyűjtögetésben, eszközkészítésben mindenki képzett lehetett valamilyen szinten. Az ókori Görögországban már minden tevékenységből szakma lett, ahogy több és több tudás lett hozzá csatolva a szakmához. Ezáltal pedig specializálódni kellett. Már nem az átfogó alapkészségek jelentették az előnyt, hanem ha valamelyik témában kiemelkedő tudással rendelkezett az egyén. Ötzi valahol a kettő közötti kortörténeti határvidéken élt, ezért minden bizonnyal sok mindenhez értett. De egyikhez sem úgy, hogy rá lehessen mondani, hogy ő egy bizonyos szakma képviselője volt. A DNS vizsgálatok, a fogazat és a tárgyainak az eredete bebizonyítja, hogy délebről származik, mint ahol rátaláltak a holttestére. Délen, az alacsonyabb területeken lehetett a falu, ahol élt. A találgatások szerint a hegyről azért ereszkedett le, mert azt érezhette, hogy baj történhet a falvában. Ott dulakodásba keveredett valakivel, majd minden használható felszerelését magához vette, és menekülni kezdett. A sok spekuláció után azonban nyilvánvalóvá vált, hogy hogyan halt meg Ötzi. Itt, ezen a szent ponton kezd a történet egy Agatha Christie krimibe fordulni. 2001-ben egy német kutató valami furcsa alakú tárgyat vett észre Ötzi testében a legújabb CT felvételeken. Ez a valami. Egy Ötzi testén kívülről származó tárgy volt. A bal lapockája és a bordái között egy nyílhegyet talált meg a kutató. De hogyan lehetséges, hogy ez eddig elkerülte a figyelmüket? Az eddigi röntgen felvételeken ezt egy törött bordának látták, de nyilvánvalóvá vált, hogy nem az. 10 évvel Ötzi felfedezése után kiderült, hogy Ötzit egy nyílvesszővel hátba lőtték, és ez okozta a halálát. A nyílvessző Ötzi kulcs csontja alatti artériát egyből átvágta, ami olyan súlyos vérzést okozhatott neki, amiben nagyon rövid idő alatt belehalt ott helyben, minden bizonnyal néhány perc alatt. A nyomozásnak ezen a pontján bebizonyosodott, hogy nem csupán az eddig megtalált legősibb, intakt emberi testtel állunk szemben, hanem ő volt az általunk ismert első gyilkosság áldozata. Miután megtalálták a testben a nyílhegyet és eltávolították azt, meg tudták állapítani a tudósok, hogy milyen szögből érkezett a lövés, és hogy milyen messziről. A bemeneti sebből ítélve, az Ötzit követő lövész alacsonyabb magasságból lőtt, ami igazolja azt, hogy Ötzi menekült, és azt is, hogy felfelé haladt a hegyen. A gyilkos kiváló lövész lehetett. Pontos találat volt, mivel a nyílhegy csupán pár centire állt meg Ötzi tüdejétől, és halálos volt. Messziről lőtt a gyilkos, mivel ha közel állt volna Öcihez, akkor biztosan keresztül viszi testét a Nyílhegy. Szóval igaznak bizonyult a menekülés elmélete. Viszont nem a faluban szerzett Öci borda sérülést, hanem közvetlenül a halálát okozta egy halálos nyilvessző. Ezután 2003-ban egy újabb fejleménnyel gazdagodott az ügy. Pedig már azt hihette az ember, hogy Öci minden titkát felfedte, de közel sincs erről szó. Öci jobb kezén sérülést fedeztek fel friss vizsgálatok során. Szokatlan alakú, körülbelül 7 centi hosszú, mély sebet találtak a jobb kezén, ami a tenyerek közepétől húzódik a mutató és hüvelykújja között a kézfejéig. Bonyolult vizsgálatokkal a sebben hemoglobin maradványt találtak, ami enyhe vérrögöket mutatott a kézfején. 1991-es megtalálása után hosszú és körülményes volt a 4 napos kiszabadítása, és ennek a során is ejtettek rajta kisebb sérüléseket. Ez a seb azonban még több mint 5000 évvel ezelőtt keletkezett rajta. Biokémiai bizonyíték alátámasztja, hogy ez a seb még a halálát megelőző pár napban keletkezett rajta, 2-3 nappal előtte, ami egy klasszikus önvédelmi sérülésnek tűnik. Valószínűleg a korábban talált tőzeg mohával kezelte Öci ezt a kézfenyén lévő mély vágást. Felbuzdulva ezen a felfedezésen, részletesebb kutatások a mellkasán találtak több apró sérülést is. Tudjuk tehát, hogy Öci mit csinált utolsó napjaiban. A 2500 méteres hegyről visszatért a délen fekvő otthonába, ami körülbelül 1000 méteren lehetett. Itt közelharcba keveredett valakivel vagy valakikkel, amiben nem borda sérülés szenvedett, hanem mélyvágást kapott a jobb kezére, és enyhébb sérüléseket a mellkasán. Aztán felmenekült 3200 méteres magasságba, ahol üldözője biztos távolságból meggyilkolta. Elérkeztünk arra a pontra, ahol minden valamire való detektív, legyen az Hercule Poirot vagy Sherlock Holmes, feltenné a tengernyi kérdését. Nézzük tehát. Az első, ami felmerülhet bennünk, hogy miért nem találták meg a nyílvesszőt, ami halálos sebet ejtett Öcin. Miért nem volt a hátába fúródva? Az egyik lehetőség szerint Öci távolította el a lövés után, és valameddig életben maradt még mielőtt elvérzett volna. De ez nem tűnik túl valószínűnek, mivel ez az idő néhány percnél nem tarthatott tovább. A második lehetőség, hogy halála után a ránehezedő jégréteg nyomta, majd törte össze a nyílvesszőt, aztán az évek során lebomlott. De ha így történt volna, akkor valami nyoma maradt volna ennek a testben is. A harmadik eshetőség, hogy Öci nem egyedül volt, és a társai távolították el belőle a nyílvesszőt, de nem sok bizonyíték mutat erre, azonban lehetséges. Amire a legnagyobb esély mutatkozik, az Egarter-Wiggle elmélete, aki a másik fő kutatója volt Öcinek, Spindler mellett. Az ő állítása szerint maga a gyilkos távolította el a nyílvesszőt. A neolitikus korban mindenki saját maga készítette a nyílvesszőit, szóval egyedi készítésű volt a nyílvessző, és könnyű lett volna ez alapján felismerni őt. Ezen felül még használni akarta minden bizonnyal, tehát gondosan eltüntette nyomait a gyilkos. A másik kérdés, hogy miért maradt Öcinél a szekercéje? Feltehetően ez egy igen értékes tárgy volt, magas státusz szimbolizált, és nem lehetett túl gyakori. Pontosan ezért hagyta a gyilkos nála. Ha lettek volna társai Öcinek, akkor ők biztosan elvitték volna ezt az értékes tárgyat. A gyilkos szempontjából viszont érthető, miért hagyta ott. Kellő távolságból lelövi Öcit, majd közel megy a holttesthez. A szekercét ott hagyta, a nyílvesszőt pedig elvitte. Óvatos volt a gyilkos. Ha magával vitte volna a szekercét, akkor a környező falvakban biztos felismerték volna, hogy ez kié volt, és könnyen összekapcsolható lett volna a halálával. Ugyanebből a megfontolásból nem hagyhatta áldozatában a nyílvesszőt. Körültekintőnek kellett lennie, ha nem akart beazonosítható lenni. Ezek után történt egy újabb felfedezés. Eddig a pontig Öci fejsérülésének nem tulajdonítottak különösebb figyelmet, mivel egy sziklára borulva találták meg. Tehát észszerűnek tűnt, hogy a sziklán szerezhette ezt a fejsérülést. A kutatók az agyban vérrögöt találtak, ami azt mutatja, hogy az agy még épp volt a sérülés idején. Vagyis Öci életben volt a fejsérülés előtt. Ezek ismeretében két lehetőséget lehet számba venni. Az egyik, hogy tényleg a szikla okozta a fejsérülést. Méghozzá úgy, hogy Öcit lelövi a követője. Ő pedig összeesik ettől, és önkéntelenül beveri a fejét a sziklába. Gyilkosa eltávolítja a Nyílhegyet, ott hagyja a szekercét, és távozik a helyszínről. A másik lehetőség pedig, hogy miután Öcit meglőtte az üldözője, még a biztonság kedvéért odamegy hozzá és agyonveri. Majd hátából eltávolítja a Nyílhegyet, ott hagyja a szekercét, és távozik a helyszínről. Azt lehet mondani, hogy Öci gyakorlatilag kétszer halt meg, mivel a lövés és a fejsérülés is önmagában halálos volt. Ha megnézzük Öcit, hogy milyen pózban olvadt ki, még egy érdekességet lehet felfedezni rajta. Arccal lefelé találták meg fekve, úgy, hogy mindkét kezét kinyújtva tartotta. A jobb karja egyenesen a teste mellett van, ez oké. A bal karja szintén kinyújtva, de keresztbe van vetve a jobb válla fölött. Nem túl természetes fekvőhelyzet. Ebből arra lehet következtetni, hogy Öci a lövés és a fejsérülés után a hátán fekve halt meg. Jobb karjával a teste mellett, bal karja pedig oldalra elnyúlt a testétől. Ezután a gyilkos saját maga fordította át Öci testét a bal oldalán keresztül arccal lefelé, hogy hátából kihúzhassa a nyílvesszőjét. Ebben a pózban esett rá a hó, és fagyott meg a holttest, hogy aztán az 5300 évvel később ott túrázó német házaspár ebben a testhelyzetben találja meg. Ahogy a gyilkos ott hagyta. Nézzük meg, hogy az ezt követő kutatások mit állapítottak meg arról, hogy Öci mit csinálhatott az utolsó óráiban, mert hogy ezt is tudjuk. Azt hinné az ember, hogy már nem lehet részletesebb képet kapni az ügyről, aztán megint találunk egy újabb érdekes részletet. Öci gyomrát is csak több mint egy évtizeddel a kiolvadása után találták meg. De hogyan lehetséges ez? A gyomor azért nem olyan kicsi szerv, hogy eltűnjön. Ez úgy történt, hogy nem ott volt a gyomra, mint normális esetben kellett volna lennie. A holttest a sziklán feküdt fejjel lefelé, ami azt jelenti, hogy 5000 éven keresztül a testre nehezedő sok tonnányi jégréteg és a szikla, amin feküdt, nyomta a testet két irányból. Ezért tűnik olyan összezsugorodottnak a test, mert kilapult, és ezért kerülhetett el máshova a belső szerve. A gyomrát egészen magasan a mellkasa környékén találták meg, és tele volt táplálékkal. Milyen táplálék volt benne? Gabonamagvakkal, zsírral és hússal volt tele. A gabonamagvak egyszemű búzáról származtak, ez más néven az alakor. Az alakor az első háziasított gabonafélék között volt. Ebből elég sokat fogyaszthatott Öci, amit az elhasznált hátsó fogaiból tudhatunk. Ami még jelentős mennyiségű volt a gyomrában, az az ibex hús. Az ibex, más néven az alpesi kőszáli kecske, egy keresett préda volt vadászok által egészen a 19. századig. Bizonyos kultúráknál a szarva gyógyír volt impotencia ellen, a vérét pedig vesebajok kezelésére használták. A gyomrában találtak még egyéb növényeket is, ami alapján azt lehet mondani, hogy kiegyensúlyozott étrendje lehetett. A gyomorral kapcsolatban érdekes, vagy azt is lehet mondani, hogy furcsa részlet, hogy tele volt a gyomra. Az ember gyomra körülbelül egy órán keresztül tartja meg a táplálékot, szóval ez megint megzavarja kicsit a képet. Nézzük meg, mit tudunk eddig. Elmondom azt a történetet, amit a tudományos bizonyítékok több oldalról is alátámasztanak, és nincsen benne semmiféle spekuláció, csak a tudományos tények. Nos, tudjuk, hogy 33 órával a halála előtt északra ment az élőhelyétől, magasra, a fenyő erdő határra. Ezután visszatér. Ott megsebesítik a jobb tenyerét és mellkasát. Majd felszereli magát kétségbeesetten minden használható és félkész felszerelésével. Majd menekülőre fogja felfelé az életveszélyes hegyre vissza, a tűlevelű erdő határnál is magasabbra. Aztán halála előtt néhány órával leül szépen. Elfogyasztja az utolsó vacsoráját, kecskehúst alkorral, majd messziről hátba lövik. Fejsérülés szenved el, és meghal. A gyilkos nyilvessző eltűnik a hátából, minden más pedig ott marad. Ezek, amiket biztosan tudunk. De miért ült le közvetlenül a halála előtt enni? Miért tömtette le a gyomrát? Ez nem úgy tűnik, mintha üldözték volna hosszú napokon keresztül. Ez arra utal, hogy nem is tudta, hogy üldözik. Vagy tudta, hogy üldözik, de úgy gondolta, hogy már lerázta őket és megállhat végre enni, mivel éhes lehetett a hosszú hajsza után. Vagy, ami egy költőibb alternatíva, amit Daniel Bolelli történésztől hallottam, szintén nagyon érdekes. Szerinte az is elképzelhető, hogy biztos volt Öci benne, hogy megölik. Tudta, hogy nem fog tudni elmenekülni, ezért azt gondolta, hogy nyugalommal leül legalább elfogyasztani az utolsó vacsoráját. Ez egy szép, romantikus, protosztoikus elképzelés. De az is elképzelhető, csak hogy legyen egy negyedik verzió is, hogy aki megölte Öcit, az ismerhette őt. Vagy nem csak ismerhette, hanem megbízott benne. Lehet, hogy a saját falvából való volt, és mivel hátulról lőtte meg, Öci nem tudhatta, hogy ellene fog fordulni ez az ember. Ezen a szinten már nem tudhatunk biztosat. Ez már tényleges spekuláció, de izgalmas detektív munka lehet. Egyes elméletek szerint azért ehetett Öci halála előtt ennyit, mert valamiféle rituális szertartás áldozata lett. Erről is sokat lehet olvasni, de erre kevés a bizonyíték. Sőt, Nanna Noé Nygaard bebizonyította, hogy a mezolitikus szarvas és vaddisznó vadászok mindig az állat bal oldali lapockájára céloztak nyilaikkal és dárdájukkal, mivel ez adta a legnagyobb esélyt arra, hogy akár egyetlen mozdulattal megöljék az állatot. Ezzel a módszerrel lehet fő artériát elvágni, tüdőt eltalálni vagy szívet roncsolni. Így ölték meg Öcit is. Szóval arra is következtethetünk, hogy Öci belekeveredett valamiféle rivalizációba vadászokkal. A habot a spekuláció tortára azonban Thomas Loy, DNS analízise nyomta rá. A végső csavart Loy életében már nem tudta publikálni, csak halála után derült ki ez a vizsgálat. Loy Öci felszerelését vizsgálta, vérnyomok után kutatva, és talált is. Méghozzá 4 vérmintát. Méghozzá 4 különböző emberét. Az egyik vérmintát a tőrön találta meg Loy. Öci tehát a tőrrel megsebesített valakit. A második és a harmadik ember vérmintáját azt Öci egyik nyilvesszőjén találta meg. Egy nyilvesszőn 2 vérmintát. Ez úgy történhetett, hogy Öci nyilvesszőjével megölt valakit. Begyűjtötte a nyilat, majd később ugyanazzal a nyillal megölt még egy embert. Aztán az ő holttestéből is begyűjtötte a nyilát. A negyedik vérmintát pedig Öci köpenyének hátulján találta meg Loy. Gyanítható, hogy ez onnan származik, hogy Öci megpróbálta megmenteni az egyik sebesült társát, és a vállára kapva cipelte. Ezután már tényleg vad következtetésekbe lehet belekeveredni. Lehet, hogy egy személyes konfliktus volt, aminek voltak ártatlan áldozatai, lehet, hogy lokális harc folyt, lehet, hogy területért vagy erőforrásokért folyó nagyobb szabású háború. De ezekre már túl kevés a bizonyíték, Loy pedig kutatási eredményeit nem tudta életében megerősíteni. Így félig meddig ezek a vérmintákkal kapcsolatos fejlemények lógnak a levegőben. Öci teste 2 millió napon át érintetlen maradt. Aztán megtalálják, kiolvasztják, és milliónyi adat derül ki róla. Mi a legvalószínűbb szenárió halálával kapcsolatban az én véleményem szerint? Nem tudom. Nem tudjuk, hogy miért ment fel Öci először a hegyre, 33 órával a halála előtt. És azt sem tudjuk pontosan, hogy miért jött le. Feltételezések vannak innentől kezdve, és tényszerű gócpontok, de nem ismeretes minden részlet. Egy valami viszont biztos, és ez a legfontosabb talán. Az az elme, amivel Öciék elkészítették a részszekercét, ugyanaz az elme, amivel később el lett készítve az okostelefon. Más szóval, Öci az mi magunk vagyunk. Öci által pedig egy kicsi szeletét megismerhetjük a múltnak, filmszerűen. Amiről eszembe jut a Leonardo DiCaprio főszereplésével elkészült Iñárritu film, A visszatérő. Ez a pocsékfilm lehet hasonló, mint Öci története. Azonban hiába a sok hollywoodi izgalom, a valóság és a történelem valahogy mindig érdekesebb. Van egy német filmrendező, aki elkészítette Öci történetét egy játékfilmben, ahol dramatizálta mindazt a tényanyagot, amit a tudósok bizonyítani tudnak. A 2003-as Iceman című filmben tehát megnézhetjük, hogy Felix Randau hogyan képzelte el Öci faluját, az ebben történő konfliktust és az ebből következő halálát. Ez nyilván csupán egyetlen lehetőség a sok potenciális eseménysor közül, de mindenképpen érdemes megnézni. Az író rendező azt mondta, hogy elég szabadságot hagytak neki a történelmi tények ahhoz, hogy a fikció eszközével megfelelő sorrendbe rendezze az eseményeket. Ez az ő verziója Öci haláláról. Ez a podcast pedig az én verzióm. Az események megismerése során én is felállítottam egy sorrendet az események valószínűségét illetően. Ebből pedig összeállt az én saját verzióm, amit sugalltam a rész során. De ezeken felül is vannak információk, amiből más valaki lehet, hogy egy másik történetet állítana össze. Ha a JFK gyilkosság a világtörténelem legjobban dokumentált eseménye, akkor Öci halála a legrosszabban dokumentált esemény a történelem előtti időből, mivel egyáltalán nincs dokumentálva. Mégis, meg annyi mindent megtudtunk róla. Arról, ahogyan élt és ahogyan meghalt. Írásos emlékek nélkül is kirajzolódik egy emberi sors, és egy korrajz is, amibe beágyazódik ez a sors. Mi történt volna, ha Öci nem két szikla között hal meg, ha nem esik rá a hirtelen hóréteg? Mi történik, ha nem fagy be a holttest, ha kicsit hűvösebb 1991 nyara, ha nincsen a szaharai szélvihar? Ha a német házaspár meg tudja mászni a hegycsúcsot a tervezett egy nap szerint, ha nem ismerkednek össze az osztrák párral. És így tovább. Meg annyi szerencsés véletlen együttállásának kellett összedolgoznia, hogy megismerhessük Öcit. Az 5300 évvel ezelőtti embert, és ezzel kicsit közelebb kerüljünk saját magunkhoz is. Miért ölték meg Öcit? Miért ölt meg ő is több embert? Miféle megtorlás lehetett? Ki volt a megtorló egyáltalán? Ezeket már nem fogjuk soha megtudni. Azt viszont tudjuk, hogy Öci óta körülbelül 100 milliárd ember élt a bolygón, mégsem változtunk meg igazán. Időszámításunk előtt 3200-ban még a kereket sem találták fel. Öci halála után pár száz évvel viszont igen, több ezer kilométerre Dél-Tiroltól, a termékeny félholdon, ahol két folyó mentén megjelenik az első civilizáció, ezáltal pedig új szakaszba lép az emberiség. A következő részben a sumerekkel fogom folytatni a történelmet. Illetve elkezdeni végre a történelmet. Itt érkezünk el az őskor végéhez, és itt lépünk be az ókorba. Én Györe Zoltán voltam, ez pedig a szubjektív és szakmaiatlan történelmi agórám, a történelem csimpánz isten.
We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won.
Zdraví v Německu, Japonsku, fašismu, tyraniu.
Kapitáni, hordbom állnak.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Yeah, what?
One small step for man, but I didn't get the second phrase.